Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Tanulmány sorozatunkban szeretnék tovább lépni a mai témánknak a címe, a testből és vérből való öröksége. Alapigeként szeretném olvasni Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből az 5. fejezet 12. versét. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből az 5. fejezet 12. verse a következőképpen hangzik. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Pál apostol nagyon tömören fogalmazza meg azt a szörnyű valóságot, amelyet az első ember bűne hozott az egész emberi családra. A keresztény egyház történelme folyamán nagyon sokat vitatott kérdés volt az, mi is az, amit Ádám és Éva átörökített utódaira? Klasszikus példájaként áll előttünk ennek az 5. század elején való egyházi viták, amelye Pelágusz és Ágoszton atyák között folyt. Pelágusz szerint, hadd idézzem a Vanyó László sorozatból, az ókeresztény írók sorozatból, az első kötetből, hogy miképpen vélekedett ezzel kapcsolatban, a bűn szabad akarati, megfontolt cselekedet, ezért nem örökíthető a természettel együtt. Tudatos, személyes hozzájárulás nélkül nem lehet bűnről beszélni. Ádám bűnének egyéb következménye nem lett, mint az, hogy az engedetlenség végzetes példájává vált az utódok számára, de Ádám bűne nem jelent sem halált, sem bűnt az emberiség számára. Ágoston pedig ugyanebben a műben a következőt vallja, az eredeti bűn, bűn és büntetés Ádám bűne utódaira is átterjedt. Természetesen csupán példaként szerettem volna megemlíteni ezt a kétféleképpen gondolkodó embernek az esetét, de nem azért, mert egyik vagy másik tanítási irányzatát, gondolkodását mértékadónak tartanám. Az eredendő bűn fogalmának értelmezése terén azonban napjainkban is megoszlanak a vélemények, még magukat adventistáknak nevező hívő emberek között is. Ma is többféleképpen vélekednek arról, hogy mi is tulajdonképpen ez az eredendő bűn, mennyire örökíthető át az utódokra. Ma is vannak, akik úgy gondolják, az Ádámtól örökölt születésbeli állapotunkra nem érvényes Isten kárhoztató ítélete, ezért csak az első halál a következménye, de a második nem. Hadd idézek egy szakaszt Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus a testélet Isten című füzetéből. Ő azt írja, a Szentírás erőtelenségnek és betegségnek nevezi az úgynevezett eredendő bűnt. Tehát nem személyes bűnnek mondja, hanem úgy mutatja be, mint valami lelki, születési rendellenességet, mint valami eleve adott, és minket sújtó hátrányt. Nem Isten haragját vagy ítéletét hozza ránk, hanem Isten részvétét váltja ki, és őt a megváltó kegyelem cselekedeteire indítja. Kézenfekvő az a következtetés is, hogy a puszta hajlam csak első halált okoz. Amint azonban a hajlam gyümölcsözni kezd a megfogant személyes bűnökben, a második halál, a kárhozat ítélete is érvényes lesz ránk. Egyrészt egyet tudunk érteni ennek a felolvasott szakasznak az első részével, a másodikkal már kevésbé, azzal teljesen, hogy nem személyes bűn az eredendő bűn. Nem engem terhel, mint személyesen elkövetett cselekedet. De mégis egy olyan hátrányt jelent számunkra, amely a születésbeli adottságunkból fakad. És onnan kezdődik a felolvasott idézetből az a rész, amivel már nem tudunk egyetérteni, hogy Isten haragját vagy ítéletét nem vonja ez az állapot ránk. Hiszen majd később részletesen szeretnék kitérni, hogy mennyire mélyen érinti. Most csupán csak annyit jegyeznék meg, hogy a Biblia következetesen állítja, hogy úgy a bűn, a halál és a kárhozat az eredendő bűnnek a következménye, mint születésbeli állapot. Az eredendő bűnnek mégis az ilyen képen való meghatározása, és arra napjainkban azért is van szükség, mert a Jézus emberi természetéről vallott nézetekkel nem lehet összeegyeztetni azt, hogy az eredendő bűn is bűn, ami Isten kárhoztató ítéletét vonja magára. Ennek a szemléletnek az alapállása tulajdonképpen abból az idézetből fakad, amit Ellen White a Világ reménye vagy a Jézus élete című könyvében ír, ahol a következőt jelenti ki. Mint Ádám minden leszármazottja, úgy ő is magára vette az átöröklés vas szabályait minden kihatásaival együtt. Ha így önmagában olvassuk ezt a szakaszt, akkor valóban az következik benne, hogy igen, kivétel nélkül itt valóban ezt érti White testvérnő, amit hát az előbbi gondolatok is sugallnak. Az első olvasatra, mintha valóban ezt mondaná, hogy az első bűnből adódó, vagyis a nemzedékről nemzedékre átöröklődő, megromlott természetünket, a születésünkből fakadó bűn iránti vonzalmat, hajlamokat is magára vette Jézus. Első olvasatra ez tűnik ki. Ha viszont az eredendő bűn, mint születésbeli örökség, ahogy Pál apostol megfogalmazza a rómabeliekhez írott levelében, Isten kárhoztató ítéletét is magára vonja, és Jézus is ilyen állapotban született, na akkor neki is megváltóra van szüksége, hogy megszabaduljon ebből az állapotból. De akkor nem lehet megváltó. És ezért kell tehát az eredendő bűn kihatását, következményeit az előző módon úgymond értelmezni, mert így Jézus is felszabadul alóla. Ha az Isten irgalmát és kegyelmét vonja az eredendő bűn állapota, nem Isten ítéletét és kárhoztatását, akkor ugye nem érvényes Jézusra sem, ránk se, és így akkor Jézus úgymond mentesül ez alól. Na most kérdés azonban, hogy ez az elmélet megállja-e az ige és a bizonyságtétel próbáját. Az előző szempontok miatt is szükséges megvizsgálni, hogy mit mond az isteni kinyilatkoztatás Ádám bűnének a kihatásairól. Az első dolog, amit megállapít a Biblia Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, és ez az 5. fejezet, a 12. és 19. verseiben fogalmazza meg az apostol, tehát az 5. fejezet 12. és 19. verseiben azt mondja ki, annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn. Itt szeretnék megállni, majd a további kihatásait később elemezni, és még a 19. versben is azt mondja, mert amiképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek. Na most ez a bűnörökség kétféle szinten fertőz meg bennünket, amiről Pál beszél, bennünket utódokat, a születésbeli állapotunkban, és abban, hogy tulajdonképpen kikerülhetetlenül személyesen elkövetett bűnösökké tesz bennünket. Ezért fogalmaz úgy a Szentírás más helyen, például az 51. Zsoltárban, hogy bűnben születtem én, bűnben melengetett engem az anyám. Jobb könyvében is szinte refrénszerűen találjuk azt, hogy asszonytól született, lehet-e tiszta? Pál apostol szintén a rómabeliekhez írott levelében pedig elmondja, a 3. fejezet 23. versében, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. János apostol az ő első levelében szintén erről beszél. Tehát egyrészt a születésbeli állapotunkban fertőz bennünket, másrészt pedig a személyesen elkövetett cselekedeteinkben szinte kikerülhetetlen ott jelentkezik ennek a következménye. Egy neves francia teológusunk az egyházban, Alfred Boucher, az Üdvösség története című művében a következőket írja. Minden ember bűnös lehet Ádámban, és születhet bűnösnek anélkül, hogy ez az erkölcsi állapot magába foglalná az egyén személyes bűnösségét. Vagyis nem a vétkezés átöröklésében hiszünk, hanem a bűn átöröklésében. Ádám egyedül felelős azért a bűnért, amit elkövetett. Bűne nem számítható be nekünk, nem vihető át mi ránk. Amit Ádám ránk hagyott, az az erkölcsi elferdülés, a romlott hajlam, vagyis a bűntettének a következményei. Mindannyian bűnösnek születünk, de nem abban az értelemben, hogy ahogy megszülettünk, már is van bennünk, ami Isten előtt terhel, hanem abban az értelemben, hogy magunkkal hozzuk a bűn csíráját, ami minden esetben múlhatatlanul kifejlődik, sőt, a bűnnek ez a csírája már önmagában is beszennyeződés, ami elég ahhoz, hogy elválasszon bennünket Istentől. Egy másik idézetet is szeretnék olvasni, amely nagyon jól, tömören fogalmazza meg, mi is az átöröklő bűn kihatása a mi életünkben. Vankó Zsuzsa a Kis KT-jában a 40. oldalon azt mondja, a bűnre, az önzésre való öröklött készséget, fogékonyságot eredendő bűnnek nevezzük, ez alól egyetlen ember sem kivétel a Szentírás szerint. Az öröklött fogékonyságból kikerülhetetlenül személyes, tudatos bűnök lesznek. Az előző idézet tehát azt határozza meg, hogy a születésbeli állapotunk mit jelent számunkra. Minden ember bűnös Ádámban, mondja Busé. Anélkül, hogy még személyes bűnt követett volna el. A másik idézet pedig azt mondja, és azt erősíti meg, és teljesen egyetérthetünk vele, mind a kettővel, hogy de ez az állapot, a bűn csírájának a bennünk való léte, amit eredendő bűnnek nevezünk, amivel megszületünk, ez kikerülhetetlenül, most hadd használjam ezt a szót, predesztinál bennünket a személyes bűnökre. Nincs olyan ember a Föld történelmében, akinek az életében ne következett volna be ez. Ezt a tényt határozza meg ez az idézet, és teljesen egyetértünk vele. Mielőtt azonban tovább lépnénk, szükségesnek tartom, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy mit nevezünk bűnnek. Mert azt hiszem, hogy ennek a fogalomnak a tisztázásánál van a probléma, és itt csúszik el a kétféle szemlélet egymás mellett. Megint Vankó Zsuzsától szeretnék idézni a KT-jából a 31. oldalon. Egyetértünk vele, amit mond. A törvénytelenségnek fordított görög kifejezés, amire János apostol hivatkozik, itt hadáljak meg egy pillanatra, János apostol első levelében mondja, hogy a bűn a törvénytelenség. És ezt az igét magyarázva mondja a KT tovább, a törvénytelenségnek fordított görög kifejezés jelentése, a törvény áthágása, tagadása, törvényellenesség, szembefordulása törvénnyel. Törvényen pedig az örök szeretett törvényt kell értenünk. A bűn tehát a szeretett törvény tagadása, áthágása, ellenállás, szembeszegülés vele. Mivel a szeretett törvény lényege a másokért élés, a szolgálat, így a bűn lényege az önzés, az én szeretet, az én központúság. A bűnnek ezer arca, megnyilvánulási formája van, de a gyökere mindig az önzés. Másrészt viszont azt is elmondhatjuk még, a bűn nem más, mint az Isten szeretet közösségétől való elszakadásnak az állapota, ahol Isten ellenségeinek tekintetünk. Tulajdonképpen ezért lett Luciferből is Sátán, azaz ellenség, mert nem maradt meg az igazságban, ahogy Jézus fogalmaz. Vagyis nem maradt meg az Istennel való közösségben, és ettől fogva találtatott benne gonoszság. Az ember sem akkor lesz bűnössé, és nem akkor lett az első ember bűnössé, amikor leszakította tiltott fa gyümölcsét, hanem amikor elveszítette a bizalmát az Istenben, amikor lelkében megszakadt a szeretet kapcsolat az Istennel, amikor bizalmatlanná vált. A cselekedet, hogy levette a gyümölcsöt, leszakította és megette, ez már csak a benne megfogant bűnnek, az Istentől elszakadt, bizalmatlan állapotnak a következménye volt. Ezért mondhatjuk el, hogy az eredendő bűn tehát nem más, mint az az állapot, ahová Ádám jutott, és amit minden utódjára átörökített. Vagyis az Isten szeretet közösségétől való elszakadás állapota, és ennek a természetes következménye a törvénytelenség. Csak így érthetjük meg a Szentírásnak azt a kijelentését, amikor a római levélben azt mondja Pál, Ádám bűne által mindenki bűnössé lett. Vagyis minden ember Istentől elszakadt állapotba születik vele. Ez a bűnnek az első megfogalmazása. Ádámtól való örökségünk azonban nem csak ennyiből áll, hanem az előbb részletezett állapotnak következményei is vannak. Pál apostol azt is kimondja, hogy egynek bűnesete által vagy miatt a halál is uralkodik az embereken, Róma 5.17-ben. Amikor Pál ezt meghatározza, hogy a halál is uralkodik egynek bűnesete miatt, akkor itt az első halálról beszél még csak. Az első halálban való részesedésünk kimondottan Ádám bűnének a következményeként van rajtunk. Róma 5.15-ben azt mondja Pál, mert amaz egynek esete miatt sokan haltak meg. És itt mindig csak az első halálról beszél. Az Ádámtól való örökségünk azonban még ezzel mindig nem merült ki. Még mindig tartogat valamit, és talán hadd fogalmazzak így, hogy a legszörnyűbbet, a legrosszabbat, vagyis a kárhozatot, a második halált, a végső és teljes megsemmisülés isteni ítéletét. Róma 5.18-ban fogalmazza ezt meg Pál, hogy egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat. És itt már nem az első halálról beszél, mert az nem kárhozat ítélete. A kárhozat alatt egészen mást kell értenünk. Isten kezdettől fogva ezt helyezte kilátásba az embernek, amikor Mózes első könyvében a teremtés történet után azt olvassuk, hogy amely napon eszel róla, bizony meghalsz, akkor nem az első halálra gondol az Isten, hanem a második halálra, a végső és teljes megsemmisülés ítéletére, vagyis a kárhozatra. Ezt helyezte kilátásba Isten, és mivel bekövetkezett az az esemény, amire figyelmeztette az Úr Ádámot, ezért élvényessé vált az az ítélet is. Így ettől a pillanattól kezdve az Isten nézőpontjából az ember halottnak van tekintve. De nem csak ős szüleink, hanem az emberi család minden tagja, akik Ádám utódaiként ebbe az állapotba születnek bele. És ezért mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében, Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében, és ott a 22. versben, mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak. Azt mondja Pál, Ádámban mindnyájan meghalnak. A születésbeli örökségünk tehát már eleve nem az örök életet biztosítja, nem az életet biztosítja, hanem a halált, és pedig nem is akármelyik halált, hanem a második halált. Azt, amit Isten megígért Ádámnak ott. Súlyosbítja a helyzetünket az is, hogy ebben az állapotban nem ura az ember önmagának, nem képes arra, hogy elszakadjon a bűntől, visszatérjen Istennek a szeretet közösségében. A Biblia következetesen rabszolgának nevezi az embert a bűn állapotában. Márpedig a rabszolga nem azt tesz, amit akar, hanem amit a rabtartója diktál és parancsol. Ebben az állapotunkban az Isten ellen lázadó bűnös kívánságnak és annak szerzője uralkodik bennünk és fölöttünk. Csak Jézus általi megváltás biztosítja számunkra ebből a szolgaságból, ebből a rabságból való szabadulást. Ezért kényszerülünk kimondani, hogy az öröklött fogékonyságból, hadd idézzem újra a Vankó Zsuzsa KT-ját, az öröklött fogékonyságból kikerülhetetlenül személyes tudatos bűnök fognak következni. Mert rabszolgák vagyunk. Ilyen állapotba születünk bele. Nem vagyunk urai saját tetteinknek, cselekedeteinknek egészen addig, amíg a megváltás meg nem szólít, amíg fel nem szabadít. Ellen White a Pátriárkák Proféták című könyvében írja, természetünk annyira megromlik, hogy önmagunkban sem hatalmunk, sem vágyunk nem lesz többé, hogy sátánnak ellenálljunk. Ez az eredendő bűn következménye az ember életében, az emberi családban. Na, ebből a rettenetes állapotból, amit halál állapotának minősít a Biblia, csak feltámadás által lehet megszabadulni. Szeretném idézni Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelét, az Efézus beliekhez írott levél második fejezetének első versétől a következőket mondja az apostol, az 5. versig. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Azt mondja el tehát Pál apostol, hogy a halál állapotának minősíti az Isten azt, ahol vagyunk. És csak feltámadás, megelevenítés által lehet ebből az állapotból szabadulni. És mivel az élet adományozója egyedül az Isten, ezért minden ember lelki feltámadása csak Isten közbeavatkozására történhet meg. Egyébként a halál állapotában van. Abban az állapotban, amit kimondott Isten élemben. amely napon eszel róla, meghalsz. Feltámadásunk eredményessége érdekében Istennek több területen is cselekednie kell érettünk és helyettünk. Az igazságos Isten megoldást keresett számunkra, hogy újra visszakerülhessünk a vele való szeretet közösségbe. Jézus megváltói halála biztosítja részünkre azt a jogot, amit Pál apostol a korintusiakhoz írott második levél, 5. fejezet 19. versében fogalmaz meg. Azt mondja ott az apostol, mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával az egész világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket. És itt szeretnék megállni ennél a versnél, ennél a kijelentésnél. Pál azt mondja, hogy megbékéltette magával a világot. És itt hadd kérdezzelek benneteket, kit békített meg? A világot. Nem a hívő emberekről beszél itt Pál. Van, ahol a hívő emberekről beszél. Ebben a versben azonban arról beszél, hogy Jézusban Isten a világot békéltette meg önmagával. Nem a hívő embereket. Azért kerülhetünk vissza Isten szeretet közösségébe, mert az Isten megváltó kegyelme két területen is biztosítja az újrakezdés lehetőségét számunkra, minden embernek, kivétel nélkül. Először is biztosítja azt, hogy a születésbeli állapotunkat Isten nem tulajdonítja nekünk. De miért nem tulajdonítja? És itt szeretnék megállni. Mert Jézus a Golgota keresztjén lefizette ennek a váltságát. Nem egyszerűen csak a Golgota nélkül, nem a megváltás nélkül. A születésbeli állapotunkat is Isten csupán a Golgota keresztjének a hátterén tudja biztosítani, hogy a kegyelme megindul és irgalma fordul felé. Nem tulajdonítja nekünk, hogy a bűn világába születünk bele. A másik dolog, amit szintén a Golgota keresztje biztosít, amiben Jézus megbékéltette magával a világot, hogy a tudatlanságból elkövetett bűneinket sem tulajdonítja nekünk. Cselekedetek könyve 17. fejezet 30. versében mondja el az ige. A tudatlanság idejét pedig elnézvén az Isten. De ami azután következik, az egy másik kategóriába tartozik. Azt jelenti ez a kegyelem, hogy ezért a két dologért, a születésbeli állapotért, illetve a tudatlanságból elkövetett cselekedetekért, az Isten senkit sem von számadásra, senkit sem fog megbüntetni. Ezekre az esetekre azonban nem az üdvösséget biztosítja Isten, hanem csak a bűn büntetése alól ment föl mindenkit. Jézus golgotai áldozata azonban ennél még sokkal többet is jelenthet azoknak, akik élnek Isten által felkínált lehetőségekkel. Ezeknek az embereknek a tudatosan elkövetett bűn büntetése alól is kész Isten kegyelmet, felmentést biztosítani. Itt vonatkozik az a másik ige, amit Jézus fogalmaz meg a Nikodémussal való beszélgetésében, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, ha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az előbbi igénél csupán azt mondja, Isten megbékéltette magával a világot, vagyis ő megbékélt, ő nem tulajdonítja nekik a bűneiket, de utána azonnal következik Pálnak a további gondolata, hogy akik megbékéltek Istennel, akik megismerték a békéltetés evangéliumát, azok mondják tovább, hirdessék, hogy az ember is béküljön meg az Istennel. Mert az örök élet, ahogy Jézus fogalmaz, csak annak az eredményeképpen lehet a részünk, ha hitben elfogadjuk Jézust személyes megváltónknak. Jézus halála nem csak a bűn büntetésétől szabadítja meg azt, aki elfogadja őt, hanem a végső és teljes megsemmisülés halálától is. Ugyanis a kárhozat ítélete kétféleképpen teljesedik. Egyrészt a bűn tételes büntetése, a személyesen elkövetett bűn büntetése, másrészt pedig a végső és teljes megsemmisülés. Az egyiket magára vette Jézus a Golgota keresztjén, kész átvállalni tőlem, a másikat pedig, és most hadd menjek vissza az ószövetségi jelképes szolgálatra, az pedig Azázel bakjára helyezik, ami sátánt jelképezi. A tételes bűneim ráhelyeződnek Jézusra, ha én őt kész vagyok elfogadni, de a végső teljes megsemmisülés az én bűnömért sátánra lesz hárítva. És Jézus erre vonatkozóan fogalmaz az evangéliumokban így, János evangéliuma 5. rész 24. versében, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Ki megy át a halálból az életre? Aki hisz én bennem. És itt a halál szó a kárhozat halálát jelenti. Az az ember, aki Jézust elfogadja személyes megváltójának, aki hisz benne, na az nem megy a kárhozatra. Az első halálra megy, mert az az eredendő bűn következménye, az Ádám bűnének a kihatása a mi életünkben, ahogy egyéb más is. De a kárhozat ítéletére ez az ember nem megy. Ezt fölszabadítja. Ez az ember a halálból átment az életre, abból az állapotból, ahol az Isten halottnak tekint bennünket, ahol az eredendő ítélet érvényes ránk, amit Isten az Édenben kimondott, na ez alól az ítélet alól szabadít fel bennünket Jézus golgotai áldozata abban az esetben, ha én ezt a békéltetés kegyelmét kész vagyok elfogadni az Istentől. Mindezek hátterén fel kell tegyük tehát újra azt a kérdést, Jézus valóban magára vette a mi születésbeli állapotunkat minden kihatásaival együtt? Amikor Ellen White erről nyilatkozik, akkor valóban arra gondolt, mint amit néhányan következtetnek belőle, hogy Jézus magára vette az eredendő bűn belső fertőzöttségét is? Vagyis Jézus ugyanolyan bűnös hajlamokkal, vágyakkal, indulatokkal élte meg az életét, mint ahogy azt mi is megtapasztaljuk életünkben? Nagyon sokan azonnal kimondják, hogy igen. Azonban szeretném nagyon határozottan kijelenteni, hogy senkinek sincs joga ahhoz, hogy Ellen White egy-egy mondatát a saját logikai vezetésével vezesse tovább, és ezt a tovább következtetést úgy értelmezze, mintha ezt mondaná ott Ellen White. Az előző előadásban szóltam arról, idéztem Ralph Larsennek az írásából egy gondolatot, ahol ő nagyon következetesen hangsúlyozza azt, egy írónak különböző kijelentéseit csak ugyanannak az írónak másik helyen adott kijelentésével lehet hitelesen értelmezni. Én fűzhetek hozzá különböző kommentárt, értelmezhetem, vezethetem logikailag akármilyen irányba, de hitelessé az értelmezésem csak akkor válik, ha ugyanannak az írónak más kijelentésével magyarázom meg, illetve értelmezem, hogy itt mit mondhatott ő. És ezt a szabályt kell alkalmaznunk Ellen White írásaival kapcsolatban is. Amikor ő kijelent valamit, akkor feltétlenül kapcsolatba kell hozni, hogy máshol ugyanerről a dologról mit mondott. És a kettőnek összhangba kell lenni. Ha nincs összhangba, akkor az én értelmezésemnél van a probléma. Ellen White írásaiban egyéb helyen pedig ezzel a témával kapcsolatban a következőket mondja. Hadd idézem itt sorba a tőle való idézeteket, néhányat. Legyen minden ember óva attól a területtől, ahol Krisztust teljesen emberré teszik, olyanná, mint közülünk egy, mert azt nem lehet. Jézust nem szennyezte be a romlottság, idegen volt neki a bűn. Őt nem uralták emberi szenvedélyeink, bukott természetünk. A szenny közepette Krisztus megőrizte tisztaságát, jelleme tökéletes iszonyt fejezett ki a bűnnel szemben. Semmi némű aggodalmunknak sem kellene legyen Krisztus emberi természetének tökéletes, bűntelen voltát illetően. Az emberi szemnek csak ember volt, de ő egy tökéletes ember volt. Emberi természetében az isteni jellem megtestesülése volt. Isten az ő fiában megtestesítette a maga tulajdonságait, hatalmát, bölcsességét, jóságát, tisztaságát, igazságát és jó akaratát. Benne lakott, noha emberi testben minden tökéletesség, minden kiválóság. Úgy gondolom, hogy ezeknek a bizonyságtételi kijelentéseknek a hátterén senki nem mondhatja felelősen azt, hogy Ellen White akkor, amikor azt mondja az egyik gondolatában, hogy Jézus magára vette az átöröklés minden vasszabályát, minden kihatásával együtt, akkor azt értette rajta, hogy a bűn hajlamait, szennyezettségét, belső fertőjét is.
Vagyis, hogy ugyanolyan bűnös vágyakkal, kívánságokkal, hajlamokkal élte az életét, mint én és te. Ezek az idézetek teljesen ellentmondanak ennek. És ebből következik, hogy ott, amikor ezt mondja a vágytestvérnő, akkor nem arra gondol, mint amit sokan ebből következtetnek. Az előbbi felolvasott bizonyságtételek kijelentése ellenére azonban mégis vannak, akin mondjuk másként vélekednek, és nyilván, hogy minden embernek szabadságában áll, hogy hogy gondolkozzon ebben a kérdésben. Hogy mennyire különleges következtetéseket tudnak levonni emberek Vájtestvérnőnek ebből a kitételéből, ebből az idézetéből, amit a Világ reménye című könyvében mond, a példa kedvéért szeretnék idézni Robert Willand az 1888-as üzenet című tanulmányában a 42-43. Oldalon azt írja. Csak azzal, hogy az átöröklés törvényeinek alávetette magát, érhette el a bűnt a maga teljes valódi mértékében úgy, ahogy a bűn a valóságban van. Minden egyes személyben sokféleképpen van jelen a visszanyúló nemzedékektől örökölt bűn iránti fogékonyság. Az a fogékonyság, ami nem érte el még a csúcspontját a bűnös cselekedetekben, de ami állandóan készen áll, hogy amikor alkalom kínálkozik, előre lendüljön, és a bűn tényleges elkövetésében megtestesüljön. A mi bűn iránti fogékonyságunk vettetett rá testé lételekor. Egy másik író még azt mondja ezzel kapcsolatban, ennek egy kicsit keményebb megfogalmazásában, mert Krisztus rendelkezett emberi örökségén keresztül az örökletes emberi természet szenvedélyének, indulatának minden erejével, erős, fiatal emberi mívoltában érzékelte Dávid szenvedélyét, Júda bűnét, Salamon nemi vágyait, vagy így, vagy pedig nem vette magára szó szerinti értelmében a mi természetünket. Na, ilyen következtetésekre jutnak el, csupán azért, mert bizonyos összefüggéseiből kiemelve, vagy talán azt a szabályt figyelmen kívül hagyva, hogy egy írónak a kijelentéseit hitelesen értelmezni csak ugyanaz az író teheti meg. Ugyanannak az írónak más kijelentéseivel lehet hitelesen értelmezni. Na, ilyen következtetéseknek fakadnak akkor, ha ezt a szabályt figyelmen kívül hagyjuk. Akik ilyenképpen gondolkodnak Jézus testé lételéről, azok nem veszik komolyan a Bibliának azokat a kijelentéseit, amelyek az Ádámtól való örökségünkre vonatkoznak. Ugyanis ha Jézus magára vette volna az eredendő bűnből fakadó örökséget minden kihatásával együtt, ahogyan az előbbi idézetekben olvastuk, akkor az egész megváltásba vetett hitünk válságba kerül. Mert ugyanis akkor, mint minden emberre, akkor Jézusra is elhatott a bűn. Sőt, a halál. Sőt, a kárhozat. Mert ez mind-mind az első bűn következménye. És pedig len Ádámtól való örökségként. Akkor az ő természetébe is bele volna írva a bűn törvénye, ahogy az a mi természetünkbe is bele van írva. És ebből adódóan kikerülhetetlenül neki is személyes bűnt kellett volna elkövetni, mint ahogy a mi esetünkben ez törvényszerű. Mert Jézus is csupán emberi mívoltában állhatott ellen a bűnnek és a kísértésnek. Jézus nem az isteni mívoltából védekezhetett a kísértővel szemben, akkor azonnal meghiúsul a megváltás. Jézusnak hozzám hasonlóan emberként kellett megállni. De hogy milyen emberként, arról egy későbbi előadásban szeretnék majd részletesebben szólni. De emberként kellett megállni. És ha az ő természetébe ugyanazok a törvényszerűségek vannak beírva, ugyanolyan bűn uralma alatt született, mint ahogy én, hogy kikerülhetetlenül bűnt követek el, akkor ez nála is ugyanilyen törvényszerű lett volna. Ugyanakkor viszont azt is el kell mondani, hogy akkor ő is csak újjászületés és megszentelődés által juthatott volna el a benne lévő bűn fölötti szabaduláshoz, győzelemhez. Ebben az esetben azonban neki is megváltóra lett volna szüksége, de akkor nem lehetne az én megváltom, nem lehetne a te megváltód. Ebben az előadásban tulajdonképpen ennek a hatalmas témának csak azt a részét szerettem volna érinteni, hogy mit nem vehetett magára Jézus. Pál apostol, amikor az Rómabeliekhez írott levél 5. fejezetében végig vezeti a bűn különböző következményeit, kihatásait, amelyek mind-mind az első bűnesettől öröklődnek tovább, akkor ezt a három dolgot mondja ki. Az első bűneset miatt Ádámtól öröklődik a bűn, a halál és a kárhozat. És mindazok, akik az átöröklés minden törvényszerűségét a szó teljes értelmében átveszik Ádámtól, azok mindezt a hármat átveszik. Ha Jézus is átvette ezt, akkor ő a kárhozat alatt született, már így született, akkor ő nem lehet a megváltó, akkor neki is megváltóra lenne szüksége. Ez az első kérdés, amit ebben a kérdésben teljesen tisztán kell látni. A következő előadásban szeretnék majd kitérni, amit mához egy hétre tartunk, amikor arról szeretnék beszélni, hogy mi az viszont, amit Jézus magára vett. Addig is kísérjen és vezessen bennünket Ellen White-nak az intése, amely Jézus emberi természetének a tanulmányozására vonatkozik. Azt írja művében, légy óvatos, rendkívül óvatos, ahogyan Krisztus emberi természetéről beszélsz. Ne tárd őt úgy az emberek elé, mint a bűn hajlamaival megterhelt embert. Ő a második Ádám. Az első Ádám tisztának, bűntelen lénynek teremtetett. Nem volt rajta a bűn romlottsága. Isten képmása volt. Eleshetett, és el is bukott a bűn elkövetése által. A bűn miatt utódai az engedetlenségre való örökletes hajlamokkal születnek. Jézus Krisztus azonban az Isten egyszülött fia volt. Magára vette az emberi természetet, és megkísértetett mindenekben, ahogy emberi természet megkísérthető. Elkövethetett volna bűnöket, elbukhatott volna, de egyetlen pillanatra sem volt benne gonosz hajlam. Kísértések törtek rá a pusztában, ahogy Ádámot rohamozta a kísértés az Édenben. Szeretném White testvérnőnek ezekkel a szavaival zárni ezt a mai előadásomat. Legyünk ebben a kérdésben nagyon óvatosak. A múlt alkalommal is hangsúlyoztam, és most is szeretném még egyszer nagyon hangsúlyossá tenni, amit más helyen mond ki White testvérnő, ez egy olyan terület, ahol vessük le a mi sarunkat. Vessük le az emberi elgondolásainkat. Pláne pedig a bátor és merész következtetéseinket. Mert ez egy szent terület. Itt nem tehetünk meggondolatlanul, komolytalanul megjegyzéseket, következtetéseket. Azt mondja White testvérnő, légy óvatos, rendkívül óvatos akkor, amikor Krisztus emberi természetéről beszélsz. És ezt azért mondja, mert nagyon könnyen átsúszhatunk egy mellékvágányra, egy olyan területre, ahol Sátán félrevezeti a mi gondolkodásunkat Jézusról, a megváltóról, a Mesiásról. Segítsen az Isten, hogy ne tudjon becsapni bennünket az ellenség, ne tudjon megtéveszteni bennünket. Segítsen az Úr, hogy ebben a kritikus kérdésben tudjunk tisztán látni, és az Isten segítsen, hogy tudjunk ehhez az érettséghez közeledni minden alkalommal. Az Isten legyen kegyelmes hozzánk. Amen.